prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat. Meglehetősen hektikusnak bizonyult az elmúlt hét a globális tőkepiacokon. Előkerült a bankválság több egyedi eset miatt, felmerült kérdésként, hogy eshetnek neki további csontvázak a szekrényből, kell esetleg dominó hatástól tartani. Műsorunk első részében megvilágítjuk, hogy milyen egyedi események történtek, és ezeknek milyen hatása lehet a pénzügyi szektorra, illetve a részvénypiacokra. Műsorunk második részében pedig makro oldalról közelítjük meg azt, hogy változhat-e ennek kapcsán a globálisan vezető jegybankoknak a stratégiája, illetve Magyarországgal kapcsolatban akár a forint kilátásokat illetően milyen hatásai lehetnek az eseményeknek.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében köszöntjük a vonalban Gyurcsik Attilát, az Accord alapkezelő vezérigazgatóját. Szervusz!
Sziasztok!
Kapkodtuk a fejünket az elmúlt egy hétben. Gyakorlatilag bankpániktól kezdve Silicon Valley az Egyesült Államokban, majd a Credit Suisse-ről jöttek ki egészen elképesztő információk. Utána arról olvashattunk, hogy a jegybankok is nagyon gyorsan reagáltak és igyekeztek mentővet dobni. Mire érdemes felkészülni itt a jövőben? Tényleg ekkora probléma?
Nagyon speciális a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy a 2008-9-es válság után azért alapvetően nagyon-nagyon megerősítették a bankokat szerte a világban, az Egyesült Államokban és Európában is, ugyanakkor vannak eltérések. Az egyik legfőbb eltérés az, hogy az Egyesült Államokban a kisebb méretű bankokat, tehát azokat a bankokat, ahol a mérleg főszeg 250 milliárd dollár alatt van, azokra ezek a szabályok, ezek a szigorúbb szabályok nem vonatkoznak, vagy jóval kevésbé vonatkoznak. És ilyen méretű bank volt egyébként, vagy ez alatt a szint alatti bank volt valójában a Silicon Valley Bank is, amelyre ezek a szigorúbb előírások valójában nem, vagy csak részlegesen vonatkoztak. Tehát ilyen szempontból ez egy picit, tehát Amerikában van egy ilyen szabályozási hiányosság, tehát talán ebben mindenképpen eltér az európai helyzettől, hiszen Európában ilyen probléma nincs. És akkor egy picit megvilágítanám, hogy mi is volt a helyzet ezzel a Silicon Valley Bankkal. Alapvetően két nagyon meghatározó problémája volt ennek a banknak. Az egyik az, hogy nagyon koncentrált volt a betétállomány, tehát ez volt a tech startupoknak a bankja, oda helyezték az összes betétjüket, vagy megtakarításukat ezek a bankok, ami azt jelentette, hogy ugye Amerikában az a szabály, hogy 250 ezer dollárig van betétbiztosítás, és a fölött meg már nincs. És ugye a betétek a Silicon Valley Banknál a 94%-a a betéteknek e fölött a 250 ezer dolláros szint felett volt, tehát nagyon alacsony volt a biztosított betétek aránya. És most ez egy olyan mutató, amit mindegyik befektető, mindegyik banknál most már megnéz, hogy mennyi a biztosított betétek aránya, és ez extrém alacsony volt a Silicon Valley Banknál. Ez volt az egyik probléma. Másik probléma az volt, hogy ők nem nagyon hiteleztek, tehát ilyen szempontból mondták, hogy egy nagyon konzervatív bank volt, ők annyit csináltak, hogy a begyűjtött betétet azt állampapírba tették, csak hát nagyon hosszú állampapírú megjelzelő levélbe tették, és amikor jött a Fed kamatemelése, akkor ezen egy nem realizált veszteséget szenvedtek el, méghozzá elég jelentőset, kb. 20%-ot. És ugye van egy ilyen szabály, hogy ha lejáratig tartod ezt az állampapírt, akkor nem kell realizálni rajta a veszteséget. Igen ám, csak hogyha a betéteseid elkezdik kivenni a pénzt, akkor mégiscsak kénytelen vagy realizálni. És hát ugye az történt, hogy megcsapantak a befektetések a tech szektorban, a tavalyi esés, meg a Fed kamatemelés miatt, és elkezdték ezek a startupok felérni a betéteiket, hiszen a többségük ugye veszteséges. És hát akkor ugye mégiscsak realizálni kellett a veszteséget ezeken az állampapír megjelzálog leveleken, és az első csomag, amit eladtak, azon akkor a veszteséget realizáltak, kiderült, hogy valójában már nincs is tőkéjük. Tehát gyakorlatilag elbukták a teljes saját tőkéjüket az állampapír portfóliójukon. Ez történt, és miután már nem volt nekik tőkéjük, ezért nem nagyon volt értelme ezt a bankot így tovább üzemeltetni, egyszerűbb volt bezárni. A betéteseket meg egyébként megmentették, tehát 100%-ban kilettek fizetve. Tehát nagyjából ez a Silicon Valley Banknak a történet, ez nagyon speciális eset ilyen szempontból, és nagyon extrém kilógó példa. De ugye ezután a befektetők elkezdték keresni az összes olyan bankot, ahol nagy az állampapír portfólió, ahol nagy nem realizált veszteség van, és ahol mondjuk a nagyon magasan nem biztosított betéteknek az aránya. És ugye akkor sorra végigmentek a többnyire kisméretű amerikai bankokon, és elkezdték ezeket vizsgálni. És ugye erre volt a Fednek a múlt hétvégén az a válasza, hogy akkor ezeket az állampapírokat egyébként elfogadja 100%-ként fedezetnek, tehát hogy ne kelljen realizálni ezt a veszteséget a bankoknak, ő biztosít likviditást a bankrendszernek is. Ilyen módon ezt a likviditási válság problémát gyakorlatilag megoldotta. Tehát ezzel azt gondolom, hogy jó eséllyel ez a sztori véget ér, mondjuk annyiban nem, hogy minden bizonnyal van. Itt van egy egyértelműen szabályozási hiányosság, ami két ponton üt erősen. Egyrészt a kisbankokra ezek a szigorú szabályok nem vonatkoznak, és ugye ezen belül is leginkább a mérleg lejárati idejére vonatkozó problémákat kell ugye elsősorban kezelni, valamint tehát a likviditási mutatók tekintetében is az amerikai bankok azért el vannak maradva, tehát nem volt ilyen előírás, ilyen szigorú előírás, ami egyébként Európában megvan. Tehát ez volt egy nagyon-nagyon speciális eset Amerikában.
Robi említette a bevezetőben, hogy a Credit Suisse-nél is masszív problémák voltak megfigyelhetők. Ott milyen párhuzamok vonhatók az amerikai helyzet, illetve a Credit Suisse helyzete között?
Valójában semmilyen, és ez nagyon érdekes. Hát ugye az SVB csődjét követően a befektetők nagyon érzékenyek lettek mindenre, ami ugye B-vel kezdődik és A-kal végződik, és hát nem azt mondom, hogy ennek áldozata lett a Credit Suisse, mert azért ez így nem igaz. Tehát azt fontos kérdés, azt látni kell, hogy az a fajta likviditási probléma, vagy az a fajta probléma, hogy állampapír portfólión olyan veszteség legyen Európában, mint ami a Silicon Valley Banknál volt, az nincs. Tehát az általam látott elemzések és statisztikák alapján, meg a szigorú európai szabályozásnak köszönhetően a saját tőkéhez képest ez Európában egy pár százalékos veszteséget jelent. Tehát nagyon minimális. Tehát magyarul az a probléma, ami Amerikában ezt a válságot okozta, az Európában tömegében, meg szintjében egészen biztosan nem áll fenn. Ez fontos kijelenteni. Tehát emiatt ne jegyen meg senki. Tehát ez nincs. A Credit Suisse az egy teljesen más történet. Nincs direkt köze ahhoz, ami Amerikában történt. És egyébként azért is állt eddig egészen a múlt hétig kifejezetten jól a Credit Suisse ezeket a viharokat, mert nagyon-nagyon jó van tőkésítve, és az szigorú európai szabályozás miatt azért likviditással is jól bírta az eddigi helyzetet. Ugyanakkor mi a helyzet a Credit Suisse-en? Ugye ez a kérdésnek a lényeg. A Credit Suisse sajnos az elmúlt 10 évben, vagy mondjuk azt, hogy az elmúlt 15 évben mindent megtett azért, hogy a befektetői bizalmat, az ügyfelek bizalmát azt leépítse totálisan. Tehát itt arról van szó, hogy ők az elmúlt 10-15 év legkeményebb botrányaiban nagyon-nagyon durván benne voltak. Ugye legutóbbi ez az Archegos Capitalnak a csődje volt, ahol óriási veszteséget szenvedett a Credit Suisse-nek az amerikai lánya ezen a hedge fundon, de benne voltak egy mozambiki korrupciós ügyletben, azon $500 milliárd buktak, és előtte meg valami bolgár mafiózónak vagy gyilkosnak mostak pénzt. Tehát, hogy tényleg azt kell mondjam nyugodtan, hogy mindent megtettek azért, hogy leépítsék a befektetőknek, meg az ügyfeleknek a bizalmát. Úgyhogy tehát ennyi, ilyen szempontból ők is hibásak. De ugye a másik oldalon az van, hogy van egy média által generált félelem, és megtalálták Európában a leggyengébb láncszemet. És ez kétségtelen a Credit Suisse a leggyengébb a láncszem, még annak is, hogyha jóval erősebb és alapvetően más problémák miatt gyenge, mint az SVB, kétségtelen, hogy a Credit Suisse a leggyengébb, az egyik leggyengébb láncszem Európában. Ennek pedig ezek a botrányok az okai elsősorban, az elveszett ügyfélbizalom és az egyébként meglehetősen alacsony nyereségessége a banknak. Ami nagyon furcsa, mert a Credit Suisse az valójában nem egy bank, hanem több bank, valójában egy csoport, ennek van egy amerikai lába, ez valójában még 1988-ban megvették a First Boston nevű broker céget, ami minden bajnak a forrása, mert ehhez képest meg van egy svájci bankjuk, amelyik nyereséges, private banking üzletágat, meg alapkezelőt üzemeltet, meg vagyonkezelést. Az egy jó nevű, jó menő biznisz, és ennek a jó menő biznisznek a teljesítményét az elmúlt 20-25-30 évben folyamatosan rombolta az amerikai befektetési bank. Nagyon-nagyon komoly veszteséget szenvedtek még a subprime válság idején, ugye 10 milliárd dolláros bukót sikerült összeírni, ugye az Archegos Capitalt is az amerikai üzletág hozta össze, és tavaly meghozták azt a döntést, akkor leválasztották választják ezt a nagyon káros amerikai bizniszt a Credit Suisse Group egészéről. Csak úgy tűnik, hogy ez a döntés már későn született, az elmúlt 10-15 év botrányait az ügyfelek már megelégelték, és valójában csak egy szikra volt az SVB csődje ahhoz, hogy végül aztán ebben a pánikban, vagy felfokozott kockázatkerülő hangulatban az ügyfelek egy nagyon nagy része elkezdjen elpártolni a banktól. És ez okozott egy vélt likviditási problémát, meg egy sőt azt gondolom, hogy elsősorban egy bizalmi probléma van ugye a Credit Suisse-szel, amiről azért a bank tehet nagyon nagy részt. Tehát elveszett a bizalom a Credit Suisse iránt, és ha elveszik a bizalom, akkor az ügyfelek elmennek, a partnerek nem hajlandóak üzletelni velük, tehát hogy gyakorlatilag ők a bizalmat vesztették el, nem a tőkéjüket. Nyilván ez rövid távon azt jelenti, hogy likviditást kell adni a banknak, ezt tegnap a svájci jegybank bejelentette, hogy ad nekik likviditást, tehát akut likviditási problémája vélhetően a Credit Suisse-nek nem lesz, neki egy bizalmi deficitje van, amit kérdés, hogy hogyan fog tudni megoldani. A bizalmi deficitet megoldhatja az is, hogy az, hogy most beállt a svájci jegybank mögé, az lehet, hogy elég, nem tudjuk, nem biztos. Az biztos, hogy tőkére alapesetben nincs szükség a Credit Suisse-nek, ez egy jól tőkésített bank, és tavaly tőkét is emeltek benne, tehát hogy alapvetően nem azzal van a gond, neki egy bizalmi válságot kell kezelnie, és ehhez lehet, hogy mögé kell állnia egy másik banknak, tehát hogy magyarul egy másik bank megvásárolja, és így kölcsönöz neki újra hitelességet, vagy az is lehet, hogy a végén, ha nem találnak más megoldást, akkor az államnak kell beállnia mögé, és így kölcsönözni az állam hitelességét vissza a Credit Suisse-nek, hogy aztán újra higgyenek benne az ügyfelek, a partnerek, és megoldódjon ez a bizalmi, ami elsősorban egy bizalmi válság, és nem pedig egy bankszabályozási kérdés.
Az elmúlt egy-másfél hétben azért a globális pénzügyi szektor is komoly veszteségeket szenvedett el. Hogyan viszonyultok most a portfóliókban ehhez a szektorhoz? Láttok-e már lehetőségeket?
Én azt gondolom, hogy ez a mint minden válság, vagy minden ilyen turbulencia, nem tudom, hogy válságnak lehet-e nevezni, az lehetőséget teremt a piacon arra, hogy jó minőségű bankokat vásároljon az ember. Különösen igaz ez Európára, ahol nincs egy általános szabályozási probléma, mint az Egyesült Államokban. Tehát Európában nagyon erős, nagyon nyereséges bankok vannak itt szemével. Tehát nyilván egyenként meg kell nézni, hogy melyek azok, amelyek mondjuk az átlagnál sérülékenyebbek, de azt azért el kell mondani, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy zongorázni lehet a különbséget azokban a minőségi mutatókban, amiket mi nézünk egy Európa, meg egy amerikai bank között. Tehát az európai bankok messze-messze jobban tőkésítettek, messze-messze jobb a likviditási helyzetük. Ennek ellenére ugyanúgy eladták a többségüket, mint az amerikai bankokat. Szóval azt gondolom, itt a fürdőkáddal együtt kiöntötték a gyereket, és igenis lehet keresgetni ezen a piacon. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni, hogy, és ezt mondtam is az előbb, hogy a Credit Suisse-nek a probléma még nincs megoldva. Tehát ugye egy fél megoldás van, a svájci bank adott likviditást, de még nem tudjuk, hogy kell ennek a banknak további segítség, és hogyha kell, akkor az milyen formában fog érkezni. Az, hogy milyen formában fog érkezni, az okozhat még mondjuk további esést a bank részvények piacán, meg okozhatja azt is, hogy felrobbannak az árfolyamok. Tehát az nem mindegy, hogy hogyan segítik a Credit Suisse-t, ennek a módja, az annak nagyon nagy üzenetértéke lesz egyébként arra a jövőre nézve, hogy hogyan viszonyuljunk a banki részvényekhez.
Kockázatokkal kapcsolatban várható-e az esetleg, hogy egy-két további gyenge minőségű portfóliót tartó banknál esetleg kiesnek csontvázak a szekrényből?
Ja, rengeteg bank van, nem csak Amerikában, hanem Európában is, tehát mindegyiknek egyenként nem tudjuk a mérlegét. Tehát, és ugye azért volt egy 10-10-valahány év, amikor nulla volt a kamat, nem tudhatjuk hányan csábultak el, főleg különösen a kisebb, kevésbé szem előtt, vagy akár nem is csak tőzsdén, nem is feltétlenül jelenlévő bankok közül, hányan csábultak el abba az irányba, hogy mondjuk csak hosszú kötvénybe fektettek pénzt, mert abban volt még szemmel látható kamat egyedül, és ezen van valami vesztes, ezt nem tudhatjuk. Tehát azért még lehetnek ilyen esetek, ezt azért nem tudom teljességgel kizárni. Az SVB-nek a problémáit, meg néhány kisebb amerikai bank problémáit tényleg a kamatemelés és az állampapír portfólión elszenvedett veszteség okozhatatlan. De Európában mondhatjuk azt, hogy a Credit Suisse problémáinak semmi köze nincsen a kamatemeléshez, ergo miért álljon le az ECB miatt a kamatemeléssel. Tehát nyilván ezek a nézetek ütköznek ugye egymással, és emiatt én azt gondolom, és ez lehet, ugye, és nem tudjuk még, hogy kinek lesz igaza, nyilván, hogyha ez a probléma tovább gyűrűzik, aminek én azt gondolom, hogy a pervez módon azt kell figyelnünk, hogy a közhangulat hogyan változik e tekintetben, tehát, hogy egész egyszerűen, ha pánikolnak a befektetők, meg a betétesek, akkor azt valahogy meg kell nyugtatni, és igen, lehet, hogy ehhez az kell, hogy a jegybankok szünetet tartsanak. Ez egy elképzelhető forgatókönyv. De hát figyelni kell azt, hogy hogyan alakulnak a tőkepiacok, hogyan alakul a hangulat, mit gondolnak a befektetők a például esetben a Credit Suisse túlélési lehetőségeiről a jelenlegi környezetben. Tehát ezek döntik azt el, hogy hogyan megyünk tovább, és hogy ez alapján melyik a jó stratégia magyarul, hogy ciklikust kell venni, vagy inkább defenzív papírokat.
Pénzügyi piacokon minden mindennel összefügg, és nyilván a bankválságnak vannak továbbgyűrűző hatásai más szektorokra is. Itt hogy látod, hogy melyek azok a szektorok, amiket leginkább érint ez a továbbgyűrűző hatás?
A befektetőknek az ösztönreakciói azok nagyon mintaszerűek, tehát ha megijedünk a bankszektortól, akkor jellemzően eldobáljuk a ciklikus részvényeket. Tehát ennek megfelelően, gondolom néztétek ti is, hogy nyilván az olajrészvények estek nagyot. Tehát ilyenkor általában a ciklikus részvényeknek van egy nehezebb időszaka, hogy a piac elkezdi azt árazni, hogy nagyobb lesz a lassulás, emiatt a jegybankok előbb abba hagyják a kamatemelést, és akkor ez nyilván a ciklikus részvényeknek rossz. Azoknak a részvényeknek, amelyek meg mondjuk alapvetően eddig szenvedtek az emelkedő kamatok miatt, legyenek azok technológiai részvények, ilyen klasszikus közmű részvények, vagy fogyasztási cikkek, tehát a kevésbé ciklikus szektorok, meg azok általában felül teljesítenek, és ha megnézitek például azoknak a teljesítményét az elmúlt pár napban, akkor ez nagyjából tükrözi is ezt a vélelmet.
A hazai bankokkal, a bankrendszerrel kapcsolatban látsz-e bármilyen olyan tényezőt, ami óvatosságra intheti akár a befektetőket, akár a betéteseket?
A hazai bankrendszernél nagyon fontos kiemelni, hogy 2008-9-ben azért több pofont is kapott a hazai bankrendszer, tehát itt nem csak a likviditási helyzet volt feszített, hanem volt egy svájci frank probléma is, nem tudom, nyilván mindenki emlékszik rá. És ehhez képest, vagy ennek tükrében azért nagyon-nagyon komolyan meg lett erősítve a hazai bankrendszer. Tehát én egyáltalán nem tartok semmi ilyesmitől, és szerintem senkinek nem kell ettől tartani. Tehát brutálisan likvidek a bankok, nem szorulnak külső finanszírozásra, és rettenetesen sok tőkéjük van. Tehát egész egyszerűen az, ami... Tehát mind a mellett, hogy az európai szabályozás értelemszerűen vonatkozik a hazai bankokra, a hazai szigorú szabályozás még számos ponton egyébként szigorúbb is annál, mint amilyen az európai szabályozás. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hazai bankrendszer a szuper biztonságos.
Melyik, vagy van-e olyan piac a régióban, akár Dél-Kelet-Európában, ugye több dedikált országspecifikus alapot is menedzseltek, ami szerinted kiemelkedően vonzó árazáson forog jelenleg?
Hát nagyon érdekes, nagyon-nagyon nagyot realizott az év elején egyébként a görög piac, különös tekintettel a bankokra, és ugye ennek oka is van, hiszen nagyon sok pénzt kap a Görögország az Európai Uniótól, és egyébként is nagyon jól néz ki a gazdaság, tehát ezt jelenthetjük, és a turizmus az láthatóan az előfoglalások alapján is nagyon-nagyon erős szezont fog zárni. És egészen aztán február végéig egy ilyen 16-20%-ot realizott a görög piac, amelyet az elmúlt napokban itt a bankválság miatt azért nagyrészt egy jelentős részét visszaadott. Tehát én inkább azt mondom, hogy most tűnik, hogy jó beszállási lehetőség van újra erre a nagyon vonzó piacra, mert afelől azért, hogy is mondjam, finoman szóval nincsenek kétségeim, hogy ez a bankválság az egyébként nagyon-nagyon sokszorosan megerősített görög bankrendszert azért véletlen nem éri el.
Köszönjük a beszélgetést Gyurcsik Attilának, az Accord alapkezelő vezérigazgatójának, és jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.